Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. iFater. Technológia konyha nyelven a weben is. www.ifater.net.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint mindig most is teljességgel indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Teljesen felborítottuk a mai adásrendet, ugyanis egy olyan dolog történt, hogy kicsit véletlenül, aztán utána erre rájátszva, négy darab hasonló kategóriájú, teljesen különböző okostelefon van nálunk, és úgy döntöttük, hogy ha már ennyire hasonlóak, és közben meg mégsem, akkor egymás mellett is mondjuk így egymás ellen mutatom az idézőjelet. Nézzük meg a Nothing, a Motorola, a Google és a Sony középkategóriás telefonjait, ha már így alakult, akkor mindent megnézünk, kamera, stb. Úgyhogy most sokkal kevesebb specifikáció, és sokkal több mihez képest milyen lesz a mai adásban, és mivel ez egy négyes teszt, éppen ezért ezt előre hoztuk, úgyhogy rögtön ezzel kezdünk. A műsor közepére csúsztak így a hírek, ahol lesz Apple Intelligence, foglalkozunk azzal, hogy na vajon akkor a ChatGPT keresője ki fogja elnyírni a Google keresőjét? Kackat! És a műsor végén pedig azzal foglalkozunk, hogy mi a helyzet azzal, hogyha szeretnénk venni telket a Holdon. Na nem ennyire egyszerű a dolog, hiszen ilyen szolgáltatás már van, ugyan miért azt nem tudom, de valóban elkezdődött egy Holdra szállási verseny, ahol most már sokkal több szereplő van állami és magán is, mint azt én mondjuk tippeltem volna, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is mindenképp érdemes lesz velünk maradni.
Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Már nem emlékszem teljesen a sorrendre, hogy hogyan érkeztek meg ezek a teszttelefonok hozzánk, de egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy itt van nálunk a Motorola Edge 50 Neo, a Google Pixel 8a, amit ugye összehasonlítottunk a csúcsmodell Pixel 9 Pro-val is, a Sony Xperia 10 6 és a Nothing Phone 2a Plus, talán, hogyha jól tippelem, a Nothing volt az utolsó, ami beesett, és azt néztük, hogy nagyjából ez a négy telefon 18 és 20 darab esztergomi látkép közötti összegért vásárolható meg most, és ha nem is mindegyik a legfrissebb, mert hogy ugye hivatalosan a Motorola Edge 50 Neo az, amit a legkésőbb mutattak be, de mind a négy telefon idei, a Google Pixel 8a-t és a Sony Xperia 10-6-ot valamikor tavasszal mutatták be, a Nothing Phone 2a Plus-t sem mutatták be nagyon régen, sőt ez egy teljesen friss, kúrens dolog, éppenséggel az a baj, mutatom az idézőjelet, hogy igazából ez a 2a-nak, amit már leteszteltünk idén, egy kicsit ráncfelvarrott, frissített verziója, de itt van négy telefon, ami próbál nagyon csinos lenni, nagyon modern lenni, megfelelő mennyiségben és minőségben balanszírozni a teljesítmény és az ár között, mind kamerában, mind processzorban, mind operációs rendszerben. Úgyhogy úgy döntöttük a Petivel, hogy akkor ezt most lehet, egy kicsit hosszabbra nyújtjuk ezt a tesztblokkot, és megnézzük, hogy mit tud egymáshoz képest a színes, csicsás, kedves Motorola Edge 50 Neo, a kicsit már old school, de nagyon szeretjük, jól megszoktuk Google Pixel 8a, az old school, a szó legnemesebb értelmében old school Sony Xperia 10-6, és a friss, beteg, a szó legnemesebb értelmében Nothing 2a Plus, hogy így egymás mellett is egymáshoz képest, hogyha van ez a pénzösszeg, amit az előbb említettem, ez a 18-20 esztergomi látkép a zsebünkben, akkor hogyan alakul és mit kapunk a pénzünkért?
Kölcsönide a Sony vitte egyébként a legegyszerűbb, hogy te is megfogalmaztad a design kérdését. Kezdjük talán ezzel a külsőségi oldallal, ahol már bele csaptunk. A nálunk hát készülék egyébként lila színben tündököl, és egy nagyon egyszerű, de nagyon jó minőségű műanyag borítást kapott, megjegyzem IP68-as védelemmel természetesen, és a Sony-ra jellemző még idén már csak a középkategóriás modellre, de jellemző 21.9-es, tehát nagyon nyurga képarányjal, melynek köszönhetően egy picit távirányítós érzete van a készüléknek, de ugyanakkor a mezőnyben talán ez az a modell, amelyiket a legkönnyebb egy kézzel megfogni és átérni a kijelzőt. Hosszában nem feltétlenül, de erre azért vannak szoftveres megoldások a Sony-nál, amiről majd még fogunk beszélni. A Pixel 8a az egy abszolút egyszerű dizájnt kapott, amit még a tavalyi Pixel telefonok szériájából örökölt meg. annyi különbséggel egyébként, hogy ahogy a Sonynál is találhatunk azért némi kávát, mert hogy például a Sonynál nem lóg be az előlapi kamera sem a kijelzőbe, hogy a Pixelnél is van egy keret, egy kis fekete keret a kijelző körül, tehát nem az a teljesen faltól fali kijelző design, amit itt látunk, de mindenképpen egy szolíd, visszafogott és egy egyébként modern kinézetű telefonról beszélhetünk, tehát nem feltétlenül jelent a káva avittasságot. Viszont ha a dizájnt nézzük, akkor a Motorola-nál és a Nothing-nál nagyon-nagyon-nagyon megnyomták ezt a vonalat, mert hogy az előbbi a francia Pantone intézettel együttműködve idén szinte minden modellét valami nagyon különleges, sokszor rikító, de mindenképpen látványos színvilággal látta el, tehát a Motorola telefonokat messziről meg lehet ismerni a különleges, abszolút nem szokványos és nem alapszíneiről, és külön pluszpont jár egyébként azért a Motorola-nak, mert hogy annyira dizájnra, annyira stílusra vették a formát, tehát annyira stílusosra vették ezt az egész okostelefon világot, hogy egyrésztről a készülékhez jár egy nagyon jó minőségű, színben teljesen passzoló, ugyanazzal a Pantone színnel készült műanyag tok, és amellett, hogy már maga a készülék tapintása is egyfajta vegán bőrös hatású, tehát egy ilyen puhább műanyag jellegű borítást kapott, ez együtt is egy ilyen abszolút különleges, összepasszoló, jó megjelenésű készülékről beszélgetünk, ami mindenkinek egy picit megkapja a tekintetét. Pont úgy egyébként megkapja a tekintetet a Nothing is, mert hogy a gyártóra jellemző átlátszó hátlap és ez az álszalag kábeles design, amit a hátlap alá raktak, és az ezt övező különféle kis LED csíkok, LED fények használata, ez itt abszolút jól működik. A Nothing Phone 2A is hozza ezt a gyönyörű dizájnt, ezt a nagyon high-tech, nagyon cyberpunkos dizájnt, hogyha lehet ezzel a kifejezéssel élni, és a Nothing Phone 2A Plus-ból ráadásul nálunk egy ilyen ezüstös szürke változat jár, ami még jobban kiemeli ezt a high-tech stílust, úgyhogy ha lehet így fogalmazni, akkor a Motorola és a Nothing a nagyon exhibicionista vonalat képviseli, a konzervatív megjelenés pedig a Google és a Sony telefonja képviseli.
Ha leegyszerűsítjük a dolgot, akkor a Motorola az egy ilyen unisex, többféle színbe kapható, mondjuk azt csini telefon, hogyha csak a dizájnt nézzük, mutatom az idézőjelet. A Sony az abszolút old school, távirányítós, hosszúságú, klasszikus telefon. A Pixel 8 a csinos, helyes, de már megszoktuk, hiszen gyakorlatilag követi a Pixel telefonoknak a dizájnját, és tényleg, ahogy a Peti is mondta, a Nothing az a cyberpunkos, tekisebb, szerintem egy kicsit fiúsabb, pláne ebben a szürke színben, ahhoz képest, amit a többiek nyújtanak. Úgyhogy ebből a szempontból mindenki el tudja dönteni, és nem is akarunk igazából nyertest hirdetni. A maga módján mind a négy készülék dizájnban teljesen rendben van, hogy menjünk is oda, hogy milyen őket használni, és most nem fogjuk a processzorokat felsorolni, meg ilyesmit, de hogy gyorsaságban, operációs rendszerben, ilyesmiben melyikkel milyen együtt élni.
Még mielőtt az abszolút sebességre és használati élményre térnénk rá, egy nagyon fontos dolgot azért emeljünk ki, az adatkapcsolat, és leginkább a SIM-kártyák terén, mert hogy itt még a középkategóriában ez egy fontos kérdéskör lehet sokak számára. Természetesen mindegyik készülék dual SIM-es, ez most már egy alap dolog, hogy az 5G támogatása is nyilvánvaló ebben az árkategóriában már minimum elvárásnak tekinthető. Ezt mindegyik készülék meg is ugorja, viszont ami nagyon más, az az, hogy hogyan kezelik a dual SIM kérdéskörét ezek a gyártók, mert hogy két fizikai SIM-kártyát csak a Nothing és a Motorola tud kezelni, a Sony és a Google egy-egy fizikai SIM-nek hagyott helyet a készülékházban. Tegyük hozzá, hogy a Sony egyébként egy már régóta nem látott dolgot azért még biztosított nekünk a SIM-tálcán, ez pedig a microSD kártya, tehát a memória kártya helye. Ezt csak a Sony tudja egyedül felmutatni a mezőnyben, de ettől függetlenül mind a két készüléknél, tehát a Sony-nál és a Google-nél is a második SIM az egy elektronikus SIM-kártya tud csak lenni. Nyilván ez sem egy ördöngőség manapság már, viszont lehet, hogy ez valakinek fontos a jövőben. Ahogy az is fontos lehet, hogy a Motorola tudja kezelni az elektronikus SIM-kártyákat, a Nothing viszont valamiért idén is spórolt azon, hogy a készülékei támogassák az eSIM-et. Ez sokat utazó embereknek, vagy olyanoknak, akik sokféle kártyát használnak, lehet egy probléma forrás még. Ez talán a Nothing egyik legnagyobb hiányossága adathasználat terén, de minden más területen egyébként nagyjából azonos szinten mozognak ezzel a készülékek, ez csak egy apróság, amit érdemes tudni. Viszont maga a használati élmény az egy teljesen másik kérdéskör. Mindegyik készülék egyébként az alapfelhasználás szempontjából nagyon jó, fluid, jól működnek, gyorsak. A Sony-t lehetne egy picit amiatt megróni, hogy egészen avittas Qualcomm processzort használtak ebben a készülékben, és csak 60 Hz-es képfrissítést tud a kijelzője, szemben a 90 és 120 Hz-es frissítéssel, amit a konkurensek a másik három készülék fel tud mutatni. A Nothing és a Motorola MediaTek nevű tájvani gyártó középkategóriában jól bevált csipét használta, pont a Nothing 2A Plus egyébként abban frissített az előző modellhez képest, ami szinte ugyanúgy néz ki, és szinte mindenben ugyanolyan, mint ez a készülék, hogy kicserélte egy picit jobban optimalizálta a processzort, ez meg is látszik egyébként a sebességben, mondhatjuk azt, hogy ő a mezőny második legerősebb tagja, viszont magasan, toronymagasan mindegyik felett áll egyébként a Google Pixel 8a telefonja, ugyanis ebben a Google saját fejlesztésű Tensor chipje található. Erről csak annyit érdemes tudni, hogy a Google tavalyi csúcsmodelljeit ez a chip hajtotta, nyilván van némi optimalizálási, némi teljesítménybeli különbség, de a lényeg az, hogy ebben egy egészen felső kategóriásnak is mondható chip található, tehát a Pixel 8a egy picit kilóg a sorból, az átlag használatban viszont mindegyik készülék gyors, fluid és nagyon-nagyon jó felhasználói élmény biztosít, de nagyon más megközelítéssel.
Amiben nincs különbség a négy készülékben, az a memória mennyisége, ugyanis 8 GB memória, rendszermemória áll a rendelkezésünkre, és ugye, mint ahogy Peti is említette, egyedül a Sony az, ami bővíthető, úgyhogy mind a Nothing, mind a Google, mind pedig a Motorola esetében annyi tárhelyünk lesz, amennyivel megvásároljuk, és 256 GB ez esetben a három készüléknél, de igazából, ami szerintem érdekes, és talán egy picit visszás, vagy hogy mondjam, nem is visszás, mert nagyon pozitív élmény, de az, hogy itt van ez a csinos kis Motorola, ugye a Pantone színekkel, tényleg csinos, tehát ez a jó szó rá, és ez nem férfiatlan csinos, hanem férfias nőies csinos egyaránt tud lenni, és ő neki van egy olyan trükkje, illetve mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az összes Motorola telefonnak van egy olyan trükkje, ami nekem és a Petinek is egy kicsit a szívünk csücske, ugyanis egész egyszerűen, hogyha van Miracast alkalmas eszközünk, ez egy picit talán elfeledett, de a Chromecasthoz és egyáltalán az Apple AirPlay megoldásához hasonló vezeték nélküli képátvitel, de ha van ilyen eszközünk, jó esetben egy dokkoló, vagy egy monitor, vagy bármi ilyesmi, akkor vezeték nélkül tudunk egy pici számítógépet faragni a Motorolából, és nagyon jól működik, tehát meglepően jól lehet mindennapi munkára is akár használni, nyilván nem photoshopolni vagy videót vágni fogunk a Motorolával, de egy standard irodai munkára itt ez a szép kis mobiltelefon, ami használható, amit mondjuk én speciál inkább a Sonytól vártam volna el a maga kis szigorúságával, vagy a mindent tudni akarok pixelnél gondolhatnánk azt, hogy ez előjön, de ezt speciál csak is kizárólag a Motorola csinálja, és a Motorola csinálja jól, mert azért láttunk már olyat, hogy vezetéke rá lehet bírni például Samsung és egyéb telefonokat is arra, hogy úgynevezett ilyen asztali PC módban lehessen dolgozni, de valahogy a Motónál nagyon-nagyon egyszerű, magától értetődő és jól működő ez az egész, és ami még közös pont, az az, hogy mindegyiken Android operációs rendszer fut természetesen, de ami viszont eltérés, hogy hogyan és milyen módon használják azt, és hogyan néz ki az Android a készülékeken.
Az alapot a Pixel szolgáltatja, hogyha Android élményre vágyunk, és a basic, legegyszerűbb Android élményről beszélgetünk itt. Nyilván nem egy nagyon puritán felületről beszélgetünk, ez már régen, réges-régen túlmutatott azon a kezdeti időszakon az Androidnál, hogy valami nagyon avittas attól, mert hogy a gyártók nem foglalkoznak a speciális kezelőfelületekkel, mint amilyen egyébként több konkurensnél is még mai napig divat. A négy tesztalanyunknál a tervező mérnökök úgy döntöttek, hogy jó nekünk a gyári Android kezelőfelület, kell egy pici valami extra, amivel megbolondítjuk. Ez adott esetben akár új dizájnt is jelenthet egyes ikonoknak, egyes widgeteknek, tehát mini alkalmazásoknak, de ahogy említettem, hogy a Pixel adja a legalapvetőbb funkciókat, a legtöbb androidos készülékeken ezek a funkciók valamilyen formában többnyire ugyanígy, de néhány esetben gyártótól függően kicsit megváltozatva, de elérhetőek, egy gyors, egyszerű, jól használható letisztult kezelőfelületet kapunk itt. A Sony annyit tett ehhez hozzá, hogy a nagyon hosszúkás kijelző arányhoz igazítottan extra szoftveres funkciókat kínál, többek között egy lebegő menüt is, aminek köszönhetően minden olyan funkciót, amit mondjuk a lehúzható értesítési panel, értesítési felületről kapnánk meg, különféle kapcsolókat, ikonokat, amikkel elindíthatunk alkalmazásokat, vagy elindítunk funkciókat, ezeket mind egy oldalsó panára is el tudjuk helyezni, illetve a 21.9-es nagyon nyújtott képarány miatt ezen a készüléken nagyon jól ki lehet használni az osztott képernyős módot, valamint a Sony támogatja a lebegő ablakokban történő alkalmazás kezelést is, tehát akár több alkalmazást is tudunk piciben nagyban a kijelzőn használni, úgyhogy ezen a téren a Sony nagyon jól testre szabta az egykezes használathoz a készüléket. A Nothing az, akik a legmesszibb mentek ebben a testre szabás kérdéskörben, még mindig nagyon egyszerű androidos kezelőfelületet kapunk, de kérésre megkaphatjuk a Nothing féle nagyon monokróm, nagyon letisztult és nagyon egységes dizájnra szabott felületét, amiben sok egyedi mini alkalmazás is találunk. Van egy pár egészen hasznos, van egy pár inkább csak design elemként funkcionáló, vagy mondhatjuk azt, hogy apró kis játékos funkciót kínáló megoldás, de mindenképpen a Nothing-nak van a legegyedibb megjelenése a kezelőfelület szempontjából, és ugye a Motorola tette be a legérdekesebb extrát ebbe a szoftverbe. Összességében tehát elmondható, hogy a legpuritánabb a Google Pixel, a legjobban egykezes használatra szabott felület a Sony-é, a Motorola adta a legérdekesebb szoftveres extrát az androidos rendszer mögé, míg a Nothing adja a legkülönlegesebb felhasználói élményt a többiekhez képest. Itt a legjobban szembetűnő az, hogy mennyire design telefont szerettek volna az emberek kezébe adni.
És ha már design, akkor említsük meg, hogy nagyjából hasonló kép mérettel dolgozik a négy készülék, 6,1-től egészen 6,7 colig terjed, ebből a Nothing a legnagyobb, a Sony és a Google a legkisebb, és ha már megjelenés, és ha már képernyő, akkor nézzük meg, hogy mit néz meg a képernyőn, mert azért optikában, szenzorban és legfőképpen a végleges fotózási képességekben azért van különbség a négy eszköz között.
A Pixel az utóbbi években egyet jelentett azzal, hogy prémium minőségű képeket kapunk, és ez a 8A-nál, tehát a középkategóriás modellnél sincs másképp. Azt már most elmondhatjuk így, mielőtt a többiekről beszélnénk, hogy magasan a mezőny fölött teljesít fotók és videók terén is ez a készülék. Tehát ha valakinek a középkategóriában egy nagyon jó fényképezős készülékre van szükség, ami kifejezetten erre fókuszál, akkor abszolút a Pixel 8a az ő legjobb választása. Viszont a többieknek sem kell azért szégyenkezni. A Sony nagyon szép és nagyon színhelyes képekkel dolgozik. Nincs olyan erős algoritmus a rendszerben, ami annyira Instagram kompatibilisét teszi a képeket, mint sok más gyártó esetében, viszont remek vonalélességet kapunk a főkamerától. Összességében egy jól használható kamera rendszert kapunk, amihez ugye egy nagy látószögű objektív is tartozik. Az előlapi kamerán azért egy picit itt érezzük azt, hogy már-már korosodott a megoldás. Ezzel szemben például, hogy a Motorola adja a legnagyobb kameratárházat, mert hogy itt már kapunk a nagy látószögű mellé egy telefotólencsét is, amivel jobb portréfotókat és háromszoros optikai zoomot is elérünk, míg a Nothing arra ment rá, hogy minden kamerája azonos felbontású, tehát 50 megapixeles legyen, úgyhogy láthatóan ők arra dolgoztak, hogy minden képből a lehető legtöbb információt feldolgozó rendszert, és abból pedig egy nagyon jó minőségű, de alapvetően nem kiemelkedő kamerás élményt vagy kamerás produktumot tegyenek le. Mindhárom készülék jól megállja a helyét, összességében azt nézhetjük meg különbségekként, hogy kinek milyen egyedi extra funkciókra van szüksége, és ezen belül érdemes válogatni, de ha a kameráról beszélgetünk, akkor abszolút a Google a nyertes.
Ha pedig az üzemidőt nézzük, hogy meddig bírják a telefonok, akkor ott a Sony nyer. Az optimalizálásnak és a nagy aksinak köszönhető, bár a Nothingban is ugyanekkora van, de mindenképpen a Sony bírja legtovább, de aggódni nem kell, minden itt készülékkel meg tudunk csinálni egy napot, ugye ennél sokkal többre mondjuk csak a Sonytól számítsunk, de ettől függetlenül azt mondhatjuk zárszóként, hogyha csinos, nagy kijelzős, jól kinéző telefont akarunk, akkor a Moto talán a legjobb választás. Ha mindent felülír a fotózási vágyunk, akkor ott a Pixel 8a, ha pedig valami frisset szeretnénk, modernet, akkor ott a Nothing 2a+, ami egy vérfrissített, de jól sikerült vérfrissítésű modell, ha pedig ragaszkodunk és szeretjük az old school dolgokat, a kiszámíthatóságot és az olyan apróságokat, amik a kezünk alá dolgoznak, például a szimkártyacsere egyszerűsége, mindenféle szerszám nélkül tudunk benne szimkártyát cserélni, illetve a memóriabővítés, akkor pedig ott a Sony, úgyhogy végül is ez a négy készülék egymás mellett teljesen jól megél, és innentől a személyes preferenciák dönti el, hogy melyiket választjuk.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Többször beszámoltunk a Humani Pin nevű nagyon furcsa kis AI eszközéről, amit még mielőtt bárki láthatta volna, úgy hirdetett mindenki, maga a cég is, hogy ez majd aztán fölrobbantja a mobiltelefonok piacát, és rájövünk, hogy igazából nincs is szükségünk azokra a nagy kijelzőkre. Hát az előző tesztből kiderült, hogy azért bőséggel van szükségünk ezekre a 6 col vagy annál nagyobb kijelzőkre is, és hát jól meg is bukott ez a dolog. Nyilvánvalóan a maga 700 dolláros árával nem volt olcsó a készülék, nem működött túlzottan jól, ráadásul meg kell, hogy mondjuk, hogy még az AI funkciók sem voltak annyira kiforrottak, úgyhogy a Humani beleállt a földbe, de most úgy néz ki, hogy az AI kitűzők piacán megjelent egy új márka, ez pedig a Plaid Note Pin, ami egy egészen pici pendrive méretű szerű kis alkalmatosság, ami nagyjából egy dolgot csinál, leiratozza az életünket, és én nem vagyok benne biztos, hogy erre nagyon nagy szüksége van a világnak, vagy mondjuk a Fekete Gábornak.
Azt tegyük hozzá, hogy a Plaid nem kezdő ezen a téren, mert hogy a korábbi Note nevű eszközük már bizonyított azért nagyjából. Ez egy olyan, főleg az újabb iPhone-okkal kompatibilis, tehát MagSafe csatlakozást igénylő, mágnesesen rögzülő eszköz, ami a telefonbeszélgetéseket volt hivatott egyébként rögzíteni, és azokból leíratot készíteni. Ez főként az Egyesült Államokban vált nagy sikerré, mondhatjuk azt, hogy nagy sikerré, amennyire még egy ilyen nagyon kezdetleges hardware kategóriában sikernek lehet nevezni bármit, ami nem bukott meg. Márpedig ebben az esetben, hogy a Plaid azért ezt már sikeresen túllépte, és most itt a Note Pin, ami hasonló funkciókat kínál, viszont nem telefonálást, hanem mindenféle beszélgetést képes rögzíteni, kérésnek megfelelően egy gomnyomásra, és ebből képes utána különféle sablonok szerint összefoglalókat, leíratokat készíteni. Tegyük hozzá, hogy ez egy előfizetéses modell, az alap ingyenes csomagban, ami ugye az eszköz megvásárlással jár, mindössze 300 perci beszélgetést tudunk havonta egy AI-tól kikérni, és utána ezzel pedig könnyebben vissza tudunk arra emlékedni, hogy mit mondott nekünk egész pontosan az orvosunk, mit mondott nekünk egész pontosan bármiféle tájékoztató bárki, vagy mi hangzott el bármilyen megbeszélésen. Lépjünk egy picit túl azon, hogy ez nagyon sok adatvédelmi aggályt is felvet. A maga a funkció egyébként nagyon sok embernek lehet hasznos, akinek mondjuk nem te annyira jó memóriája, és itt most nem feltétlenül memóriavesztéses problémákról beszélgetünk, szimplán csak olyan feledékenységről, mint amilyen a hozzám hasonló átlagembereknél is előfordul. Erre nagyon jó a funkciókat tud kínálni az AI, a leiratozás főleg angol nyelven egyébként remekül működik. Először is azért megnézném, hogy magyarul ez hogy működik, másrészről nem vagyok benne biztos, hogy az Európai Unió bármilyen szinten is beengedi ezt a nagyon könnyen lehallgató eszközé konfigurálható kis készüléket. Meglátjuk, hogy milyen sikert tud majd egy ilyen eszköz felmutatni. Viszont amit az Európai Unió valószínűleg hamarosan be fog engedni, legalábbis most már egyre több ilyen hír lát napvilágot, sőt, maga a cég is megerősítette, az az Apple Intelligence, ugyanis jövőre érkezik az Európai Unió területén található készülékekre is.
Ugye beszámoltunk arról, hogy az Apple AI, vagyis Apple Intelligence névre keresztelt, valójában a komolyabb és nagyobb számítási kapacitást és mondjuk nagyobb mesterséges intelligencia erőforrást igénylő megoldásokban a ChatGPT-t használó és kicsit átszintkézett megoldás, ugyan bejelentette a cég az idei WWDC fejlesztői konferencián, de hát kérdéses volt, hogy egyáltalán az Egyesült Államokban mikor indulnak el a funkciók, az pedig pláne, hogy az Európai Unióba egyáltalán bejönnek-e, hiszen az első hírek arról szóltak, hogy nem. Semmilyen módon nem fognak bejönni, hiszen nagyon sok helyen nem tudja teljesíteni az Apple azokat a kívánalmakat, amit az EU támaszt afelé, hogy mennyire és milyen módon tudják a felhasználók használni a mesterség és intelligencia algoritmusokat, például, hogy tudjon másikat választani az Apple felhasználó, hogyha szeretne. De most úgy néz ki, hogy egyrészt apránként csepegteti a dolgokat, tehát az Egyesült Államokban az iOS 18-al megjelentek már bizonyos funkciók, de ha minden jól megy, akkor jövőre, tehát 2025-ben az EU területére is megérkezik az almás AI. Pontos ütemtervet nem tudunk, de az biztos, hogy valamilyen módon sikerült EU kompatibilissá tenni az Apple Intelligence megoldásokat, nyilvánvalóan nem mindent, és nyilvánvalóan nem 100%-ban, de mindenképpen mi is ki fogjuk próbálni, amint megérkezik az országba bármelyik funkció, és ha már AI, és ha már ChatGPT, akkor említsük meg, hogy nagyon sokan elkezdték temetni a Google-t és az ő keresőjét, ugyanis a ChatGPT beépített keresővel bővült, meginoghat a Google trónja, harsogják az internetes címek, amin én tényleg őszintén csak kacagni tudok.
Nem teljesen újdonság a ChatGPT Search, illetve a név az mindenképpen, mert hogy ezt egy friss bejelentésben leplezték le, azonban korábban SearchGPT néven rendkívül szellemesen már megjelent ez a szolgáltatás, de csak tesztelőknek, és még a nyár folyamán kezdték el kipróbálni néhányan, úgy tűnik, hogy hamarosan azonban már nem kell hozzá előfizetés sem, mert hogy bár első körben az előfizetők kapják majd meg ezt a funkciót, szép lassan minden egyes felhasználót, minden egyes internet használót szeretnének elérni az OpenAI-tól, és azt a lehetőséget is biztosítani nekik, hogy egy AI, egy mesterséges intelligencia tudjon válaszolni a különféle internetes keresésekre. Nem annyira újdonság az átlag felhasználónak is, hiszen a Google-nek van már ilyen összefoglalója, amiben egy-egy felmerült kérdést megválaszol a mesterséges intelligencia, a keresési találatok között erre ugyanúgy rá tudunk bukkanni, de a ChatGPT Search annyiban fog változtatni a felületen, hogy nagyrészt inkább csak az információt teszi elénk, de meghagyja egy ilyen oldalsávon, egy ilyen kis mellékes lábjegyzetként azt is, hogy ezeket az információkat mely weboldalakról szedte, és azokat mi majd egy-egy kattintással elérhetjük. Az tény, hogy a Google pont azután kezdett el fejleszgetni AI találati listákat a saját kereső eredményei közé, miután a ChatGPT megjelent, és sokáig azt gondolták egyébként a szakértők is, hogy a ChatGPT és a különféle AI-ok átveszik a kereső óriás szerepét. Ez egyelőre nem történt meg, úgy tűnik, hogy most fordult rá az OpenAI a kereső bizniszre. Nem tudni, hogy ezen a területen mit fognak majd elérni, és hogy mennyivel kínál egyébként valójában többet a Google-féle keresési találatokhoz képest a ChatGPT. Az biztos, hogy ismét egy olyan terület, amin elmondhatjuk, hogy az AI jelen van, és egyre többet és egyre kikerülhetetlenebb módon az életünk része lesz. Ahogy az is biztos, hogy az AI a jövőben még több helyen ott lesz a robotikában is, bár azért ezen a területen vannak olyan furcsa elképzelések, és vannak olyan furcsa optimista megnyilvánulások, hogyha lehet ezt így mondani, amikor azért felszaladt a szemöldökünk, nemrég egy ilyen Elon Musk-tól hangzott el.
A marsember Elon Musk ugyanis azt jósolta, hogy 10 milliárd humanoid robot lesz 2040-re. Az én lányom életében még ereje teljében meg fogja azt tapasztalni, hogy több humanoid robot él, hűha, ez egy jó szó, van a bolygó felszínén, mint ahány ember, és hát ugye nyilvánvalóan ezek a kijelentések a legtöbbször azért a befektetőknek szólnak, és a különböző tőzsdei részvényeseknek szólnak, de azért erre nagyon sok mindenkinek felszaladt a szemöldöke, hiszen a nemrégiben bemutatott robottaxik esetében, ahol a saját humanoid robotjai is mondjuk azt, hogy felszolgáltak, pincérkedtek, segítkeztek, kiderült, hogy azért nem teljesen autonómok sem a taxik, és semmiképpen sem ezek a robotok, tehát az, hogy 2040-re olyan mértékű, önálló, nem tudom én, funkcionalitással és megfelelő szoftverezettséggel, és akkor semmiképpen nem szeretném a tudat szót használni, de egyáltalán működőképes humanoid robotok legyenek, ebből pedig 10 milliárd, tehát több ahány ember van a bolygón, ez mindenképpen nagyon erős, de közben azért más számokkal is dobálózott, hogy a kedves befektetők és a kedves cégtulajdonosoknak ne viszkessen az ujja az eladás gombon, ugyanis azt mondta, hogy az előbb említett robottaxik 5 milliárd dollárra fogják feltornázni a Tesla értékét, és hogy ennél is nagyobb dobás lesz az a várhatóan 10 milliárd humanoid robot, innen itt az egész, amelyek darabját 20-25 ezer dolláros áron értékesítik majd, és ezek szerint Musk, illetve hát nem ezek szerint, hanem Musk szerint éppen ezért a cégcsoport 2040-re 20-25 milliárd dollárt fog érni, ami nyilvánvalóan papíron, vagy hát egészen pontosan az X nevű Twitter platformon nagyon jól hangzik, de hát messze, messze, messze vagyunk attól, hogy egyetlen egy darab jól működő, valóban használható humanoid robotunk legyen, nem pedig, hogy 10 milliárd darab, de ugye a robotok fognak majd minden munkát elvégezni helyettünk, de úgy néz ki, hogy bizonyos nagyon érzékeny területeken már ha nem is robotok, de hát ügynökök vagy hát más országnak az egyáltalán nem jóindulatú munkaerői jelentkeznek be távmunkásként, például az Amerikai Egyesült Államok nagyvállalataihoz, vagy akár állami cégeihez, ami azért sok-sok kérdést vet fel.
Nem újdonság az, amit most a Mandiant nevű biztonsági cég jelentése feltárt. Eddig is lehetett tudni azt, hogy nagyon sok IT vállalatnál próbálkoznak észak-koreai ügynökök távmunkába bejelentkezni, akik azt állítják, hogy semmi közük nincs az országhoz, és ők csak szimplán olyan IT szakemberek, akik valamilyen távoli régióban élnek, amelyből szeretnének dolgozni nagyvállalatoknak. Most azonban azt látja Mandiant, hogy ez a Fortune 100 a legnagyobb cégek területén is egy hatalmas problémát jelent, és hogy olyan mértékben megszaporodtak ezek a hamis munkások, vagy szabotőr munkások, hogy az már komoly biztonsági problémákat jelent nem csak a cégek számára, hanem akár nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, sőt, hogyha ezek a munkások, azok az IT munkások, akiket sokszor egyébként még videós interjúkkal sem tudtak beazonosítani teljesen jól, tehát nem tudták felmérni azt, hogy az adott illető mindenféle papírral rendelkezve, mindenféle dokumentációval rendelkezve, egy teljesen másik országból bejelentkezve azt mondja magáról, hogy ő bizony egy abszolút hozzáértő, olyan IT szakember, akinek nincsen köze az említett országhoz, és mégis nagyon-nagyon sokakat felvettek így. Ezek a munkások most pedig olyan biztonsági problémákat is okozhatnak, mint hogy nyitva hagyják az ajtókat az IT biztonsági rendszereken.
De azért azt se felejtsük el, hogy ha nem is nyitnak biztonsági réseket, szenzitív adatokhoz fértek hozzá nagyon sokszor, de ha nem is fértek hozzá szenzitív adatokhoz, akkor átlagban a 300 ezer dollárt, az évi 300 ezer dollárt is kereső ilyen munkavállalók egész egyszerűen azzal, hogy hazaadták apucinak, a koreai kormánynak a pénzt, konkrétan a legnépszerűbb Forbes 100-as listáról származó cégektől pumpolták a koreai kormányt szimplán pénzzel, és ehhez jön még az hozzá, hogy igen, szenzitív adatokhoz is hozzáférhettek, vagy akár olyan szoftvereket is telepíthettek, ami kémkedésre alkalmas, úgyhogy hát finoman szólva is újra kell alkotni az ilyen cégeknek a különböző felvételi és egyéb metódusait ahhoz, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen. Most gyakorlatilag nincs más hátra, csak a tűzoltás.
Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Be kell vallanom, hogy én egészen lemaradtam a holdraszállásos részről, mármint nem az eredeti holdraszállásról, hanem arról, hogy az űrkutatásban most éppen hogy állunk holdraszállás ügyben. Nagyon sok téma volt azzal kapcsolatban, hogy hány és milyenféle, milyen erősségű, milyen kapacitású műholdat, rakétát, minden egyebet küldözgetnek fel, mindenféle magánszemélyek, mindenféle üzletemberek, ugyebár, és mindenféle kormányzati szervek is, és arról is sok szó volt, hogy a NASA egy időre leállt a különféle emberi pilótákkal vezérelt gépek felküldésével, aztán egyszer csak megjelent a hír a Boeingről, akik aztán majdhogy nem fent felejtettek két embert, igazából nyilván ennél sokkal komplexebb történetről van szó, de nagyon sok olyan űr téma volt mostanság, ami egyik esetben sem említette meg azt, hogy ismételten versenyt futnak cégek és versenyt futnak államok azért, hogy ki tud újra előbb, többször és nagyobb mértékben a Holdra települni.
Pár évvel ezelőtt már beszámoltunk arról, hogy mindenkinek óriási tervei annak, hogy majd ki mit csinál a Holddal, azt egyszer csak 2019 vagy 2020 körül azt vettük észre, hogy kínai zászló. Mondanám, hogy lobog a Holdon, de ugye nincs szél, tehát igazából nem lobog, de hogy mégiscsak ott van a Holdon, és hogy valahogy ott van egy darabocska, földecske, ahol a kínaiak ezt meg azt csinálnak. Na most az elmúlt pár évben közben kiderült, úgy néz ki, én is egy kő alatt laktam már, amennyiben a Hold elfoglalását tekintjük. Négyszer volt már különböző kínai Hold misszió, és közben India és Japán is leszállt már a Hold felszínére, tehát lassan úgy érzem magam, mintha nem tudom én, két hét múlva, vagy jövő tavasszal charterjáratok fognak indulni a Hold felszínére, és hát Balaton helyett majd oda megyünk hekket enni. Azért ez még odébb van, de maga az, hogy ennyire fókuszba került az országoknál, a nagyhatalmaknál az, hogy kinek milyen jussa lesz a Holdból, ez nagyon sok érdekes tényt hozott, ugyanis vannak olyan egyezmények, amik arról szólnak például, hogy a Holdat nem sajátíthatja ki egyetlen egy ország sem, ez több mint 100 ország írta alá, de valahogy mostanában mégsem úgy tűnik, hogy ez igazából működne, hiszen például majdnem 10 évvel ezelőtt, 2015-ben az Amerikai Egyesült Államok is módosította a saját szabályozását a tekintetben, hogy ki milyen cégek, és nem csak állami, hanem magáncégek is hogyan, milyen módon mehetnek ki az űrbe, vagy például hogyan, milyen módon használhatják ki a Holdon található nyersanyagokat, mert hogy van bőven, és ugye maga a NASA is azt mondta, hogy 2026 környékén, de 2030-ra mindenképpen fix holdbázis szeretne, tehát 2026-tól állandó emberi jelenlétet szeretne a Holdon, 2030-tól pedig már saját holdbázist, és Kínának is most már ez a célja, hogy 2030-tól emberek éljenek folyamatosan 0-24-ben a Holdon, és mondom, ebbe kapcsolódtak be olyan hát ismeretlen országok, mint például India és Japán, ahol például India arról híres, hogy igazán költséghatékony missziókat tud indítani.
A költséghatékonyságot egyébként nagyon sok szempontból nagyon jól közelítette meg az indiai kormány. 2,7 milliárd dollárt költöttek el most az űrprojektekre, és ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy különféle rakétákat újrahasznosítanak, valamint, hogy saját űrállomást is terveznek fejleszteni, jórészt azért sok szempontból újrahasznosított eszközökből, félreértés nehézség, nem úgy kavasról beszélgetünk, szimplán arról, hogy saját fejlesztési technológiákkal egészítik ki a megvásárolt technológiát, és ezzel a kombinációval képesek arra, valamint nyilván, hogy az olcsó munkaerőnek és a költséghatékony tervezésnek köszönhetően képesek lehetnének arra is, legalább, az a tervük legalábbis, hogy ők is egy jelentős űripari szereplővé válnak, és bár azért még számolni kell olyan tényezőkkel is, hogy jelenleg a kis méretű rakétáiknak köszönhetően könnyebb, kisebb erőforrást igényel a különféle eszközök eljutatása a célpontokhoz. A jövőben azért a nagyobb projekteknél ez komolyabb erőt fog majd igényelni, főleg egy űrállomásról beszélgetünk. Azért nagyon ígéretes az, hogy az új megközelítéssel nem csupán erőből, pénzből próbálják megoldani a vállalatok és az országok a különféle űrprojekteket, hanem nagyon sok apró fejlesztésnek köszönhetően modernizálják az űrtechnológiát. Azért tegyük hozzá, hogy az űrutazás és főleg a holdra lépés ez egy-egy országnak mindenképpen státuszszimbólum is, de a holdnak azért nagyon-nagyon-nagyon sok aktuális értéke is van, ami miatt kívánatos célpontokká váltak az elmúlt években a különféle űripari szereplőknek.
Igen, és ez a globális rivalizálás, tehát hogy ki mikor, hogyan, mit akar csinálni a holdon, és hogy ki hogyan és milyen módon fogja és akarja kihasználni majd a holdon lévő különböző ritka földfémeket, vagy akár a vizet, ez azért a földi feszültségeket, már az országok közötti feszültségeket is exportálja a holdra, ugyanis sok kutató és szakértő szerint meg fog változni az emberiségnek a holddal való kapcsolata, és pár évtizeden belül gyakorlatilag teljesen természetes lesz, amikor valamilyen hírt hallunk a holddal kapcsolatban, és nem fog úgy rácsodálkozni két rádiós műsorvezető ősember, mint ahogy éppen ezt ebben a pillanatban teszi, és ezt közli a hallgatók felé. Ugyanis nagyon sok olyan nyersanyag van és olyan forrás van a holdon, amiről eddig voltak olyan egyezmények, amiket vagy aláírtak, vagy amit nem, de például Kína nagyon-nagyon régóta tartózkodik, hogy bármilyen holddal kapcsolatos egyezményt aláírjon, úgyhogy ők fogják magukat, oda mennek és bányásznak, kutatnak és szereznek meg mindent, amit csak szeretnének. Na most ez általában nem szokott jót tenni, amikor a második vagy a harmadik hasonló méretű ország és a hasonló méretű misszió megérkezik a holdra. Voltak már olyan háborús űrfilmek, amik így kezdődtek, ezzel nem azt akarom mondani, hogy háború lesz a hold miatt, de nem segít az, hogy a földi politikai helyzetet még ki tudjuk vetíteni a holdra is, és ott egy ilyen én jöttem előbb, enyém minden cucc típusú mentalitással még tovább eszkalálódik ez a dolog. Ráadásul óriási hiba, hogy a szabályozás itt a földön, ami szabályozná, hogy ki, hogy milyen módon mennyit használhat fel a nyersanyagokból, az egész egyszerűen évekkel le van maradva hasonlóan a mesterséges intelligenciához, hogy tényleg békés, vagy legalább valamilyen szinten értelmezhető, követhető és normális versenyhelyzetet teremtő piac alakuljon ki a holddal kapcsolatban.
És a hold gazdasági hatásait nyilván azért figyelembe kell vennünk, és a ritka földfémeket, a titánt, a vasat és a különféle szupravezetőkhöz felhasználható egyéb anyagokat, amelyeket ki tudnak itt bányázni, egyenlet számunk kell tartani, hiszen azért ezek majd komoly gazdasági előnyöket jelenthetnek egy-egy országnak, vagy csak akár cégeknek is. Azzal együtt pedig különösen érdekessé válik a nyersanyag kérdéskör, hogy a holdon rengeteg valamilyen formában, valamilyen kötési formában, vagy jégként, vagy foszfát kristályokban, de vizet is találtak, és ezt a vizet is ki lehet bányázni. Tehát, hogy mindezeket együttesen is érdemes majd szemmel tartani, de ha valaki azt gondolná, hogy a hold őt kevésbé fogja érinteni, vagy majd csak közvetett gazdasági hatásokon keresztül, akkor azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy a különféle bányászati tevékenységeknek vannak különféle szeizmikus hatásai is, és egy ekkora égitestnél azért nem mindegy, hogy ki milyen szabályok szerint és hogyan kezd el bányászni azon az égitesten, amely az árapály jelenségek jelentős részéért felelős a Föld bolygón. Most, hogy a Hold egy ilyen érdekes, több szempontból is fontos geopolitikai kérdéskörré fog változni a jövőben, hogyha ilyen ütemben kezdenek el a kormányok és államok és ugye magánvállalatok is érdeklődni az égitest iránt, mindenkire és minden formában hatással lesz ez.
És hogyha azt gondolnák, hogy ez kizárólag a különböző állami cégek és intézmények privilégiuma, hogy a Holddal kapcsolatos bizniszbe beszálljon, akkor jól mutatja azt, hogy nincs így, hiszen az Astrobotic Peregrine holdjáró, ami januárban szállt volna a Földre, aztán üzemanyag szivárgás miatt végül is meghiúsult a Holdra szállás, tehát felszáll, de nem szállt le. Tehát ez a cég, a Peregrine beszeretne szállni ebbe a bizniszbe, hiszen ahogy említettem korábban, 2015-ben hozott az Amerikai Egyesült Államok egy olyan törvényt, ami aztán engedi, hogy nem csak az állami intézmények, hanem magáncégek, ugyan a bolygó legtöbb országában még állami engedéllyel, így az Egyesült Államokban is, de magáncégek indíthassanak saját missziókat, például a Holdra, ami mondjuk Elon Musknak sem mindegy, aki azért kijelenthetjük, hogy régi motoros már, hogyha az űrversenyről van szó, hiszen nagyon sokan úgy vélik, hogy egy Holdról indított Mars expedíció sokkal költséghatékonyabb lenne, mint hogyha mindig minden egyes rakétát és mindig minden egyes utánpótlás stb. A Földről indítanánk. Tehát nem csak az államok, ugye az említett Kína, India, Japán, az Egyesült Államok az, aki beszáll ebbe a bizniszbe, hanem jönnek az óriás vállalatok is, jelenleg egy kisebb ügy a Peregrine, szeretné megismételni ezt a missziót, ami most meghiósult, nyilván Elon Musknak is eszébe jut valamelyik este az X-re twittelve, hogy hoppá, lehet, hogy kére egy ilyen parcellát foglalni a Holdon valamelyik Tesla gyárnak majd a jövőben, és akkor onnan érkezik meg majd a 10 milliárd humanoid robot, amiről a hírekben is beszéltünk, de hogy egész egyszerűen olyan politikai, olyan gazdasági erőt képvisel a Hold, ami semmilyen módon nincs szabályozva, és nagyon sokan szorgalmazzák azt, hogy ezt bizony pótolni kellene, ami azért nehézkes, mert mint ahogy az előbb említettük, Kína nem nagyon akar foglalkozni a szabályozással, nem nagyon fog foglalkozni azzal, hogy ki, melyik állam, melyik cég mit szeretne, ő egész egyszerűen ott volt a legelején, elkezdte csinálni a dolgait, nem is nagyon tudjuk, hogy miket csinálnak, ugye erről is beszámoltunk, hogy voltak olyan Hold missziók, amikről így a NASA se tudta nagyon, hogy mi történik, és mit csinálnak ott a kínai űrhajók, és egyebek fönt az űrben is ott a Hold környékén, úgyhogy most egész egyszerűen az lenne a legcélszerűbb, hogyha valahogy egy kicsit le tudnánk nyugodni, ahogy anyukám mondta, mindenki üljön le a kis popójára, és akkor fogja meg a másik kezét, nézzen a szemébe, és mondja azt, hogy hogyan fogjuk tudni jól, okosan az emberiség, és nem pedig csak egy adott ország előnyére felhasználni azokat az erőforrásokat és lehetőségeket, amit a Hold biztosíthat a számunkra. Egyelőre én személy szerint hosszú vitára számítok itt a Földön, és nagyon-nagyon gyors versengése fönt a Holdon. De ennyire volt időnk, ez a furcsán megkavart egy óra hamar elrepült, mint ahogy mindig az iFater.net oldalon, az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó holdkémleléses rádióhallgatást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.